Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Major Robert Rendőr Ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékének vezetőjét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát a hírekben már többször beszámoltunk arról, hogy készül az új KRESZ. Már évelején nyilvánosságra került a tervezet, sőt, hát elkezdődött egy társadalmi egyeztetés, és erről júliusban kérdőíveken lehet véleményezni a tervezett változtatásokat, még most egészen szeptemberig, és hogy ez mennyire az érdeklődés középpontjában van, azt mi sem jelzi jobban, mint hogy már az egyeztetés első napján, ahogy olvastam, több mint 50 ezeren töltötték ki ezt a kérdőívet. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy mondhatjuk, hogy nagyon eljárt az idő a közlekedésbiztonsági szabályozás, illetve a KRESZ fölött, hogy jó, ha jól tudom, akkor jó 30 éves a KRESZ.
Hát van az 50 is.
50 is? Én, mintha ilyen...
75-ben született.
Igen, és utána, de talán 80-as évek végén is volt egy ilyen komolyabb módosítás. Hát akkor ezek azért...
2009-ben is.
Igen, igen. De hogy akkor mondhatjuk azt, hogy eljárt az idő fölött? Tehát érdemes ehhez hozzányúlni több ponton is.
Önmagában az, hogy egy jogszabály mennyi idős, ez nem indokolja azt, hogy le kell cserélni, hanem az indokolja, hogy a többszöri módosítás az különböző szemlélettel született, ami azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos KRESZ jogszabály elvesztette a belső koherenciáját. Különböző szabályok, különböző szempontok alapján kerültek be, és így nem áll össze. És azt szeretnénk, hogyha olyan KRESZ jogszabálya lenne Magyarországnak, amely egy gyakorlatilag a közlekedőkre nézve egy zárt rendszert alkot, mindenki megtalálja benne a maga helyét, szerepét és a viselkedési szabályait.
És hát gondolom, hogy az is indokolja a felülvizsgálatot, vagy az új szabály alakítását, hogy nagyon sok olyan dolog volt, amivel még korábban nem lehetett számolni. Hát gondolok itt a mobiltelefonokra, gondolok itt az elektromos rollerekre, amik most ugye a módosítások középpontjában állnak. De azért mielőtt, netán sokan megijednének, hogy nagyon markáns változások jönnek az új KRESZ révén, nyilván azért évtizedes tudásunkat, tapasztalatainkat nem kell azért csútba dobni. Tehát a közlekedési táblák, jelzések, jelentése, tartalma az azért véletlenül nem változik. Tehát nem kell történetesen újra tanulni a behajtani tilos vagy az elsőbségadás jelzéseket.
Természetesen
tehát ez azért megmarad.
Azért azt látni kell, hogy azért minden közlekedő szeretné, hogyha egy másik államba átmenve gyakorlatilag hasonló vagy ugyanolyan jelzésekkel, szabályokkal találkozna, és ugyanúgy kell közlekedni. Ennek érdekében születtek meg az úgynevezett bécsi egyezmények, amelyből, ami fontos kettő van, ami a jelzéseket egységesíti, hogy a csatlakozott államok vállalják, hogy hasonló, illetve ugyanolyan kinézetű közúti jelzéseket alkalmaznak. A másik pedig a szabályokra vonatkozó egyezmény. Tehát jobb oldalon, jobb kis szabály, stb. Ezek természetesen nem változnak. Aminek viszont muszáj változnia, hogyha új eszközök vannak, új közlekedési eszközök, akkor az új közlekedési eszközökre vonatkozó szabályok mellett természetesen meg kell, hogy jelenjen a rájuk vonatkozó közúti jelzés is. Tehát eddig, ha volt olyan tábla, hogy behajtani tilos, volt olyan tábla, hogy bizonyos járművel behajtani tilos, például motorkerékpárral behajtani tilos, kerékpárral behajtani tilos, akkor természetesen meg kell, hogy jelenjen az elektromos rollerrel behajtani tilos jelzési kép is a jogszabályban.
Ugye amikor a KRESZ-ről beszélünk, akkor azért hajlamosak vagyunk autósokra, járművezetőkre, közlekedési eszközt használókra gondolni, és kevésbé a gyalogosokra, vagy akár magunkra, amikor gyalogosan közlekedünk, de ahogy én láttam, azért itt is vannak tervbe vett változások. Például az, hogy tilos lesz vélhetően mobiltelefont használni, vagy fülhallgatóval átmenni az üttesten és a zebrán. Jó lehet azért erre nap mint nap látunk példát, és hát azért, ha belegondolunk, ez valóban egy veszélyforrás.
Ezek nehéz kérdések. Tehát az új KRESZ megalkotásának az egyik vezérfonala az, hogy központba kerüljön az ember. Ne a jármű legyen a fókuszban, hanem az emberi élet védelme legyen az elsődleges szempont, mindent ennek rendelünk alá. És hogyha mindent ennek rendelünk alába, bizony benne van az is, hogy nem csak a gépi forgalomtól kell megvédenünk a gyalogosokat, hanem adott esetben önmaguktól is. Maga a szabály az nyilván még nincs elfogadva, de a tervek szerint úgy szólna, ellentétben a néhányakban felháborodást is kiváltó dologgal, hogy nem lehet fülhallgatóval sétálni az utcán, ez természetesen nem igaz, mert miért ne lehetne a járdán fülhallgatóval mobiltelefonról zenét igen. hallgatni. Bár van ennek egy társadalmi problémája, szóval én nem nagyon támogatom ezt, hogy a társadalom tagjai utazás közben kizárják magukat a társadalomból ezzel, de ez most csak egy zárójeles megjegyzés volt. De egyre több kocsmában látjuk azt a feliratot, hogy nincs wifi, beszélgess. Igen. Na, ez zárója még egyszer bezárva. Tehát ha az úttesten kell a gyalogosnak közlekednie, tehát vagy keresztben, vagy hosszában lehetséges ez, igen. nincs járda, nincs semmilyen olyan terület leállósább, vagy útpatkabb, ahol biztonságosan lehetne gyalogosan közlekedni, akkor a gyalogos kénytelen az úttesten menni. Szerintem ez teljesen jogos elvárás, hogyha a gyalogos a járművek között kell, hogy közlekedjen, akkor ne zárja ki az érzékszerveit, és ne növelje a baleset kockázatát.
Hogy hallja, hogy rádudálnak esetleg.
Keresztben való áthaladásnál teljesen egyértelmű, hogy amikor lelép a járdáról az úttestre, ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy jön-e jármű valamelyik irányból, minden érzékszervére szükség van. És a maga a szabály nem ördögtől való, mert működik. Nincs ilyen szabály, és mégis működik. Többször tapasztaltam én magam is azt, hogy látom, hogy egy tizenéves fiatal a fülhallgatóval megy a járdán, odaérkezik a gyalogos átkelőhelyhez, leveszi a fülhallgatót, körülnéz, átmegy és visszateszi. Ha erre szabály van, akkor könnyebb.
Ez akár szankcionálható is lesz?
Hát, ha szabály, akkor szankcionálható, de nagyon fontos a KRESZ. Nem arra való, hogy legyen mi alapján megbüntetni a közlekedésben résztvevőket. A KRESZ arra való, hogy a járművezetőktől, gyalogosoktól és utasoktól elvált magatartási szabályokat tartalmazza. Tehát, hogy ez szerint kell közlekedni.
Ha ezt mondjuk a közlekedést egy ilyen nagy országos vagy városi méretű társasjátéknak tekintjük, akkor a társasjáték szabályrendszerét.
Így van, pontosan. Ezt nagyon ezzel. nagyon sokszor használjuk ezt a hasonlatot, hogy ez egy össznépi társasjáték. Mm. Tehát mindenkire megvannak a szabályok, és ez azért is fontos, hogy társasjáték, hogy akkor fog egy társasjáték jól működni, hogyha nagyjából mindenkire azonos szintű szabályok vonatkoznak. Nem fog jól működni a társasjáték, hogyha az egyik, mondjuk a piros bábút vezető játékosnak több előnye van, mint a másiknak. Például nem kell a piros lámpánál megállni, hanem átmehet a járművével a tilos jelzés ellenére az útkereszteződésen. Akkor felborul a társas játékrendje.
Azért érdekes ez a mobiltelefon használat, mert ugye az autósok esetében, vagy az autóvezetés közbeni mobiltelefon használat tilalma az egyértelmű, és már elég régóta egyértelmű. Ennek ellenére azért rendre lehet látni mobiltelefonozó sofőröket, egyik kezükkel, rosszabb esetben talán mindkét kezükkel a telefon billentyűzetén, sőt, én láttam egyébként fejhallgatón zenét hallgató vezetők, autóvezetőket is, pedig hát ugye ez a kihangosítás lehetősége, a Bluetooth azért már ott van a legtöbb igen. autóban, az újabb autóban mindenképpen, de a nem annyira újakban is. Mondhatni, hogy ez talán az egyik legnagyobb veszély vagy veszélyforrás a közlekedés biztonságban? A mobiltelefonozó vagy akár SMS-ező autós?
A közlekedés biztonság miről szól? Arról szól, hogy meg kéne előzni a baleseteket. Azt szerintem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a balesetek véletlenül történnek. Senki nem úgy indul el otthonról bárhova, hogy most ő balesetet fog okozni valakit, megnyomodít, vagy valakinek az életét kioltja. Senki nem így indul el otthonról. De a balesetek kockázatát úgy tudjuk csökkenteni, hogyha megfelelő biztonsági szabályrendszert alkotunk. A közlekedési szabályok úgy fejlődtek ki, hogy amikor az emberek elkezdtek gépeket használni, az emberiség elkezdett gépeket használni, észrevette, hogy a gépek használata nagyon sok balesetet okoz, ezért kialakultak a munkavédelmi szabályok. Közlekedési szabályok tulajdonképpen egyfajta munkavédelmi szabályok. A közlekedésben résztvevő járművezető az egy munkát végző ember, őneki ez a munkája, hogy vezeti a járművet, és ennek a szabályait kellett kialakítani. Na most ezek a szabályok, ha nincsenek betartva, akkor nagyon-nagyon drasztikusan nő a baleset kockázata, és akkor már más a véletlen fogalma, hiszen visszavezethető a baleset egy szabályszegésre. Megnézzük Magyarországon, de a világon bárhol az összes közlekedési balesetet, ami történik, azoknak a 98-99%-a teljesen egyértelműen egy konkrét közlekedési szabálynak a megszegésére vezethetők vissza. Meg lehet mondani, hogy az a baleset azért következett be, bár véletlenül, de mégis azért, mert XY a reál vonatkozó egyértelműen feketén-fehéren meghatározott közlekedési szabályt megszegte. Tehát, ha mi balesetet szeretnénk megelőzni, akkor azt kell tennünk, hogy a szabálykövetési hajlandóságot növeljük.
Ugye a tervezett KRESZ módosításokról beszélgetünk, és ahogy én átolvasgattam a tervezetet, a legtöbb változás azért természetesen az autósokra vonatkozna, ezen belül is talán a sebesség határokra. Egységesítenék, vagy hát összehangolnák a sebesség határokról szóló rendelkezéseket, és akár a limiteknél magasabb sebességet is engedélyeznének bizonyos útszakaszokon, autóúton, ahogy olvasom, a mostani 110 km/h helyett akár 120, az autópályák egyes szakaszain akár 140 km/h tempót. Jó irány lehet ez? Hogy látja?
Hát közlekedésbiztonsági szakértőtől senki nem fog olyat hallani, hogy a sebesség emelése az jó irány. Tudnélik, nagyon sok matematikai modell létezik már erre, ki tudjuk pontosan számolni, hogyha emeljük a sebesség határt,
növeljük, kockázat.
Akkor hány fővel többen fognak meghalni egy adott időszakban. Tehát ez teljesen egyértelmű összefüggés van. Úgyhogy a sebességek, megengedett sebesség növelése az alapvetően nem jó irány. Viszont a sebességek összehangolása az igen. Tehát akkor biztonságos egy közlekedési áramlat, hogyha ott abban a résztvevők nagyjából homogén sebességgel haladnak. Például lakott területen kívüli úton ne legyen olyan, hogy az egyik jármű az 70-nel, a másik 80-nal, a harmadik 90-nel haladhat, hanem mindenki haladhasson 90-nel, és erre vonatkozik például a tehergépkocsiknak a lakott területen kívüli sebesség határának 90-re emelése, ami a lehető legveszélyesebb forgalmi műveletet, az előzést szeretné számszakilag visszaszorítani, hiszen ha kevesebb előzésre kerül sor, akkor kevesebb a valószínűsége annak, hogy az előzésből baleset következik be. Az, hogy az autópályán, autóton az egyébként megengedettnél nagyobb sebességet engedjünk, ez nem KRESZ kérdés. Ugye a KRESZ jogszabály azt mondja, hogy ha a járművezető ilyen táblát lát, akkor neki mit kell csinálnia. Az autópályán vagy autóton egyébként megengedettnél nagyobb sebesség előírása a közútkezelő feladata, illetve felelőssége. Ha ő úgy gondolja, hogy kiteszi a 140, 150, 160, 170 bármilyen táblát, az...
Erre abszolút lehetősége van?
Hát ha a KRESZ jogszabályból indulunk ki, akkor nem a KRESZ jogszabály kell, hogy ezt számára lehetővé tegye. Még egyszer, a KRESZ jogszabály csak azt mondja meg, hogy ha az autós ilyen táblát lát, akkor mit kell csinálnia? A közút kezeléséről szóló jogszabályok közé kell betenni azt, hogy milyen feltételekkel, hol lehet ilyen emelt sebességű útszakaszokat kijelölni. Szerintem nincs rá szükség arra, hogy Magyarországon 130-nál gyorsabban menjünk az autópályán, de ez ugye az én magánvéleményem, a közlekedésbiztonsági szakértő beszél ilyenkor belőlem, mert ha megnézzük Európának az országait, hogy melyik országra vagyunk mi irigyek közlekedésbiztonsági szempontból, hol halnak meg legkevesebben lakosszámra, autószámra, megtett kilométerre vetítve, akkor kiderül, hogy ezek azok az országok, ahol még a miénkénél is alacsonyabb a megengedett sebesség autópályán is, illetve lakott területen kívül utakon.
Érdekes, egyébként találtam én erre egy példát, Hollandiát, vagy a holland gyakorlatot. ahol sokáig egyébként 100 km per óra volt, most már ott is enyhítettek ezeken a szabályokon, de minthogyha ott Hollandiában lenne az a gyakorlat is, hogy külön választanák a nappal és az éjszakát, tehát napközben lenne ez a 100 km per óra, este és éjszaka 120 vagy 130 km per óra útszakasztól függően az autópályás sebességhatár. Ez is egy módozat, vagy egy lehetőség?
Nem tartom jó ötletnek. Tehát a biztonságot mindenféleképpen csökkenti az, hogyha magasabb sebességgel megyünk, különösen az éjszakai időszakban, tehát hogyha valakinek a hátsó fényszórója, bocsánat, hátul nem fényszóró van, tehát a hátsó helyzetjelző lámpája oly mértékben szennyeződött, vagy esetleg az izzó kiégett, hogy nem látható, iszonyatos veszélyeket rejt az ilyen nagy sebesség.
Ugye meg hát Németországot szokták még említeni, akik a autópályán való nagyobb sebesség mellett érvelnek, mert ugye a német autópályákon, ha jól tudom, akkor nincs általános felső sebességhatár, legfeljebb bizonyos szakaszokon.
Hát a bizonyos mégis szakaszok vannak többen.
Igen? Igen. De hogy azért vannak olyan szakaszok, ahol megengedett a nagyobb sebesség is, és mégis a felmérések szerint a német autósok, találtam én egy ilyen adatot, 85%-a nem megy ott sem 120-130-nál többet.
De a balesetet okoz.
Lehet, hogy ez kell a németeknek a szabálykövető hát, magatartása, vagy a német karakter.
Meg a Kresszen kívüli szabályok. Uh-huh. Például, hogyha, és ez Magyarországon is ilyen, van már, hogyha Magyarországon valaki ittasan okoz balesetet, akkor a biztosító nem fogja átvállalni tőle a kártérítést. Igen. Ha a német az ajánlott sebességet túllépve okoz balesetet, nem fogja átvállalni tőle a biztosító a felelősséget. Tehát ilyen háttérjogszabályokon keresztüli kényszerítésnek, vagy hát ajánlásnak is vannak módozatai.
Egyébként azt mondhatjuk, hogy a sebességhatárok túllépése, hát jelesül a gyorshajtás, ez leginkább a veszélyforrás a közlekedési baleseteknél? Tehát mondjuk a legtöbb súlyos Igen. sérüléssel, vagy halálos kimenettel járó
lehetne is másolni, meg így, meg úgy, egyértelműen igen. Sokan ezt tagadják, de egyértelműen igen. A sebesség nyilvánvalóan növeli egy adott esetben bekövetkező baleset súlyosságát. Tehát a nagyobb sebességgel ütközünk, nagyobb a fizika, illetve növeli a baleset valószínűségét is, hiszen lehetne messzebbről is kezdeni, az emberi érzékszervek nem erre vannak kitalálva, hogy 130-al érzékeljenek, tehát minél gyorsabban megyünk, annál jobban csökken az érzékelési képességünk. Úgy szoktuk mondani, hogy a látóterünk beszűkül, tehát nem vesszük észre a oldalról érkező veszélyforrásokat, tehát önmagában ez is növeli a jármű kezelésének a problémája. Tehát, hogyha egy olyan úthiba van, ami 90-nél nem okoz problémát, gondoljunk egy nyomvájú szélére való felfutása, a 130-nál már elrepítheti az autót. Tehát nagyon sok összetevője van ennek, és ráadásul a statisztikákból az derül ki, hogy nagyjából a bekövetkező balesetek, mindig a személyi sérüléses balesetekről beszélünk, amikor statisztikánk van, mert csak arról van statisztikánk, tehát az, hogy anyagi káros balesetnek mik az okai, azt nem tudjuk, mert arról nem áll rendelkezésre hivatalos statisztika, de az anyagi káros baleseteknél nagyjából olyan egyharmad körül van, amiben a sebesség a kifejezetten a baleseti ok. De ha elvégezzük a többi balesetnek a mély elemzését, mondjuk a elsőbség meg nem adása, tilos jelzésen való áthaladás, és belenézünk a konkrét baleseti ügyiratba, akkor kiderül, hogy ott is sebesség túllépést állapítottak meg az eljárás során, azaz, ha nem lett volna sebesség túllépés, lehet, hogy a baleset elkerülhető lett volna. Tehát a hivatalos statisztikán kívül is ott van a sebesség túllépés, mint baleseti ok.
Van olyan sebesség túllépés, vagy olyan határérték, ami fölött már nem szabálysértésről, büntethető szabálysértésről, hanem a társadalomra veszélyes magatartásról beszélhetünk, és akár így lehetnek szigorúbb büntetési tételek is. Ugye rendre ilyenkor szerintem előkerül az emlékezetes Árpád-hídi tragédiával végződött gyorsulási verseny, ahol ugye hát elképesztő sebességek voltak, de a történtek után néhány héttel ismét mértek 170-nel hajtó vezetőket az Árpád hídon. Szóval, ha
Minden egyes esetben a 170-nel vezető megkapná a büntetését, nagy valószínűség szerint nem követné el újra. Ugyanis nem a büntetésnek a mértéke, a szigora az, ami visszatartja a járművezetőket a jogsértéstől, hanem a büntetés elmaradhatatlansága. Ha ő biztosabban, ha teljesen fixe tudja venni, hogyha ő 50 helyett 90-nel megy, akkor jön a csekk, biztosra veheti, hogyha a tilos jelzésen még ácslisz szól, akkor jön a csekk, akkor nem fogja ezt elkövetni. De jelen helyzetben, ami most a magyar valóság, nagyon kicsi az esély arra, hogy valakit szabálysértésen tetten érjenek, ezért ilyen sok a szabálysértés.
Igen, de gondolom a gyorsulási versenyek résztvevői, ahol még ez a balesetet okozó autónak a rendszáma is úgy szólt, hogy rész 001, ami szinte üzenet.
Igen.
Arról, hogy én miben szeretek, vagy miben szeretnék részt venni. Hát lehet, hogy őt nem tántorítja el ez.
De... Nem, én szerintem az egy másik jogterületre vezet minket. Tehát eddig arról beszéltünk, hogy szabálysértés, illetőleg közigazgatási bírság hatálya alá.
Ez meg már a büntetőjog.
Ez pedig már a büntetőjog területe. Az Árpád-hídi eset, lehet, hogy most olyat fogok mondani, amivel nem mindenki ért egyet, az egy nyilvánvalóan közúti veszélyeztetés bűncselekmény volt. Tehát ott a járművezetőt nem baleset okozással kellett volna meggyanúsítani, hanem közúti veszélyeztetéssel.
És ez így is ment tovább ez az ügy?
Nem, tehát... baleset okozásba ment.
Érdekes egyébként, hogyha így sebességhatárokról és sebességtúlépésről beszélünk. Én itt a tervezett módosítások között találtam érdekes adatot, ahol azt említik, hogy a kirívó sebességtúlépés az lakott területen 120 km/h, autópályán pedig 200 km/h felett lehet. És akkor én azért elgondolkoztam azon, hogy azért, ha valaki mondjuk Baktalórántháza belterületén mondjuk 100-al vagy 110-el hajt fényes nappal, az még nem is számít kirívónak?
Itt valószínűleg a fogalmakat kell tisztázni, tehát ennek semmi köze a Kresszhez. Minden településen legfeljebb 50 kilométerre mehet a személygépkocsi vezetője. Itt arról lehet szó ez a kirívó eset, hogy melyek lennének azok a körülmények, amelyeknél a jelenlegi szankciórendszert ki lehetne egészíteni egy olyan szankcióval, hogy tényleg fizikailag akadályozzuk meg a szabályszegés tovább folytatását. Mert a pénzbüntetés, a pénzbírság úgy tűnik nem elég. A vezetői engedély elvétele, a vezetési jogosultság szüneteltetése úgy tűnik nem elég. Hát akkor fizikailag hogyan máshogy lehetne megakadályozni a gyorshajtás elkövetőjét, hogy a továbbiakban ilyet tegyen, hogy elvesszük az autóját. Valószínűleg itt erről lehet szó, hogy ezek a kirívó esetek...
Van ennek gyakorlata
esetek,
egyébként Európában, mondjuk a szomszédos Ausztriában van ennek gyakorlata,
nincs. De létezhet itt mondjuk... És nem csak hanem kelet irányban is van gyakorlata.
De létezhet jogilag támadhatatlan megoldás
persze.
Ennek? Abszolút.
Hát persze. Hogyne. Hogyne.
Csak hát ez kivitelezhető lenne ez Magyarországon
lenne.
Akár.
Minden további nélkül. És tényleg le lehet szűkíteni, mert meg lehet mondani azoknak a szabályszegéseknek a körét, amelyek kirívóan veszélyesek a közlekedés biztonságára. És itt nem csak a sebességtúllépés lehet, hanem például az ittas vezetés. Igen. Hogy aki harmadszor, negyedszer bukik le ittas vezetésen, annak igen, el kell venni az autóját. Aki többetszer követel ilyen kirívó gyorshajtást, annak igenis el lehet venni az autóját. Ennek meg lehet teremteni a jogi szabályait.
Sőt, hát aki gondolom többszörösen ittassan elkövet sebességtúlépést.
Hát az meg pláne.
Szóba kerültek az imént ugye sebességtúlépések kapcsán büntetések, büntetési tételek és a büntetés mértéke. Mennyire visszatartó erejűek ezek, mert azért az jutott eszembe, hogy ha vélhetően egy 100 millió forintos értékű autóval száguldozó sofőr számára érkezik egy 50 vagy 60 ezer forintos bírság egy csekken, hát az lehet, hogy olyan megmosolyogtató lesz a számára. Érdemes itt a mértékeken is változtatni, vagy egyáltalán ezekben gondolkozni?
Ez is egy összetett kérdés, mert A büntetésnek igazodnia kell egyrészt az elkövetett tett súlyához, másrészt pedig az elkövető vagyoni helyzetéhez.
Ezt figyelembe veszik a vagyoni helyzetet egyébként?
A svédek, a norvégok, tehát a skandináv országok ezt úgy oldják meg, hogy az adott elkövetett cselekményhez tartozik egy napi keresett érték. Tehát, hogy mit tudom, a sebesség túllépés, ha 50 helyet 55-tel ment, az akkor 30 napi keresete. Uh-huh. Magyarországon ezt nem nagyon tudjuk egyenlőre megvalósítani, mert nem világosak a keresetek. Ugye a skandináv államokban teljesen egyértelműen látszik az adóhivatalnál mindenféle jövedelem. Nálunk ez azért nehézkes, mert az ön által említett nagyértékű autónak a vezetője lehet, hogy minimál bérem van bejelentve. Igen, tehát ez már, de ez a szisztéma, ebbe az irányba kell elmozdulni. A másik pedig a jelenlegi lineáris rendszer helyett egy progresszív rendszer bevezetése lenne indokolt, ami azt jelenti, hogy az első alkalommal egy figyelmeztető jellegű büntetés, következő alkalommal egy érezhető büntetés, és harmadik alkalommal, meg a további alkalommal egyre mélyebben húsba vágó büntetés. Tehát egy drasztikusan emelkedő büntetés. Nincs annak értelme, hogy 50 ezer forintot havonta háromszor befizet az emberünk, mert sajnos találkoztam olyan családfővel, aki úgy kalkulál, hogy a kockás papír, amit nagymamáink fölírta, hogy fűtésszámla havonta 30 ezer, húsételek ennyi, és oda volt írva, hogy közigbírság 60 ezer.
De van tervezve, augusztusra vagy szeptemberre.
Ez így nem helyes irány, hanem hogyha adott időszakon belül ezt is jogilag jól meg lehet írni, és jól körül lehet szabályozni, hogy ez jól működjön, adott időszakon belül ismételt elkövetés van, akkor fokozatosan egyre drasztikusabban növekedne a bírság összege, és akár eljuthatnánk odáig is, hogy hát az az autó értéke.
Vannak itt, ugye még erről kevesebbet szoktunk beszélni, ezek az úgynevezett büntetőpontok, ezeknek még van jelentőség, vagy egyáltalán van visszatartó erejük?
Hát a büntetőpont, ugye az mire szolgál? Arra szolgál, hogyha valaki többször követi el a cselekményt, akkor el fogja veszteni a vezetési jogosultságát, tehát a vezetői engedélyét bevonják, szüneteltetik a vezetési jogosultságát. Vannak olyan esetek, és különösen itt a közigazgatási bírság hatája alá eső jogsértések, amik ráadásul a súlyosabbak, lásd sebesség túllépés, ott mivel nem tudjuk, hogy ki volt a tényleges elkövető, nem tudunk neki büntetőpontot adni.
Igen.
Tehát ezért nagyon úgy tűnik, hogy ha ebbe az irányba mozdulunk el, akkor a pontrendszert kiüresítjük. De hogyha az autót helyezzük a középpontba, nem biztos, hogy ördögtől való lehet az is, hogy az autóra gyűjtjük a pontot. De ez nagyon messzire vezet, ennek még nincsen a jogi megoldása kikristályosodva.
Beszélgetünk sebességhatárokról, sebesség túllépésről, gyorshajtásról, és zajlik most már nálunk is egy vita vagy polémia az úgynevezett átlagsebesség mérésről. Ha jól tudom, akkor a rendőrség jó ideje próbálja elérni ennek a bevezetését, de úgymond ez idáig, ha jól tudom, akkor nem kapott erre felhatalmazást a rendőrség, de hogyan is néz ki ez a rendszer, mert több helyen Európában ezt alkalmazzák, ezt a bizonyos szakaszos sebességmérést.
Igen. Ez kezdhetjük onnan, hogy a közlekedés biztonságon mindig javítani szeretnénk, akkor az azt jelenti, hogy mindig valami új intézkedést kell behozni, mert minden új intézkedés, kvázi szigorítás, bár ezt a szót nem szeretem, mert ez nem szigorítás, hanem új intézkedés, az egy bizonyos ideig hat a közlekedésre, és utána a hatása kifullad. Tehát például a közigazgatási bírság bevezetésének az volt a lényege 2008-ban, hogy nem lehetett megúszni a sebesség túllépés miatti büntetést. 2008 és 2010 között elindult drasztikusan a javulás útján a magyar közlekedésbiztonság. 10 év alatt majdnem a felére csökkent a közlekedési balesetben életüket vesztett személyek száma. Aztán ez úgy kifulladt. Tehát mindig kell valami új intézkedés. És ez a szakaszos sebesség ellenőrzés, ez pont azt a problémát szüntetné meg, hogy jelenlegi gyakorlat szerint a hatóság a közlekedési hálózat egy-egy pontján tudja mérni a járművek sebességét, amivel azt tapasztaljuk, hogy néha gyakran a járművezetők a sebességmérő készülékek előtt hirtelen fékeznek, megengedett sebességgel áthaladnak, és utána hát igen, nagy jelzi, sebességgel...
Az interneten jelezhető.
Így van, nagy sebességgel.
Applikáció jelzi, hogy...
És még így is nagyon sok sebességtúllépőt mér a rendszer. Na most, mi meg nem ezt szeretnénk, hogy egy adott pontján a közlekedési hálózatnak tartsák be azt a sebességet, hanem minden pontján. Ami azt jelenti, hogy ki lehet építeni azt, hogy ha maradjunk az Árpád híd példájánál, mert ez egy nagyon jó példa. Azt szeretnénk, hogy legfeljebb 70 kilométerrel menjenek át az Árpád hídon. Ezt kiállunk sebességet mérni az elejére, végére, közepére, akkor ott lelassítanak, tovább mennek, ugye ezt megbeszéltük. De ha az Árpád híd elején csak rögzítjük az elhaladó járműnek a rendszámát egy fényképfelvétellel és az időpontját, az elhaladás időpontját, és az Árpád híd másik végén is rögzítjük az elhaladás időpontját, mivel tudjuk a két mérőpont közötti távolságot, tudjuk az elhaladási idejét, ebből a gép ki tudja számolni az átlagsebességet. Na most a rendszernek ez a lényege, ami azt jelenti, hogy ha tudja a járművezető, hogy egy ilyen átlagsebességes szakaszon megy, akkor nyilván az egész szakaszon 70-nel fog menni. Nincs értelme ugyanis annak, hogy az elején menjen 20-szal, hogy a végén majd mehessen 100-szal, vagy az elején megy 100-szal, és a végén 20-szal.
De mondjuk ezt a forgalom áramlása sem esetében ez ugye érthető, de mondjuk egy nagyobb autópálya szakaszon, hát azt mondja, hogy jó átlagot tud teljesíteni úgy is, hogy egy szakaszon mondjuk megy 180-nal, 200-zal, aztán egy másik szakaszon meg 50-nel, és akkor átlagba kijön neki.
De nem tudja megengedni, nem tud 50-nel menni, hiszen ott mennek a tehergépkocsi 90-nel az új szabály szerint.
És ha közben tehát, meg áll kávézni, akkor már bejön az
akkor őt nem büntetjük meg, de a másik 100 milliót igen. Aha. Tehát ne a kivételekből induljunk ki. Képzeljük el, hogyha az orvos nem gyógyítaná meg a vakbélgyulladásomat, mert van olyan betegség, ami gyógyíthatatlan.
Meg hát ugye én Olaszországban járva láttam azt, hogy kint vannak ezek a jelzések, Olaszországban nagyon sok helyen használják ezt az átlagsebesség mérést, és erre vonatkozó jelzések ott vannak az autópályán, tehát lehet, hogy ez a jelzés eleve valami más vezetési módra persze sarkalja az autósokat.
És hol használják? Általában olyan helyeken, ahol nem tud megállni kávézni. Ja, tipikusan az autópályák terelési szakaszain. Tehát ahol azt mondják, hogy 80-nal vagy 90-nel lehet menni, az elején és a végén a terelt szakasznak rögzítik. És érdekes módon, amióta Nyugat-Európában ezt használják, azóta ezeken a terelt szakaszokon drasztikusan lecsökkent a balesetek száma.
És hát ugye említenek ennek kapcsán még egy pozitívumot pont az olasz példa nyomán, hogy egyenletesebbé válik a forgalom, csökken az utoléréses balesetek száma, és ugye mi is utaltunk már az imént arra, hogy hát a legbiztonságosabb forgalmi helyzet az, ha az autók nagyjából azonos sebességgel haladnak az autók.
És nem nagy tudom, sebességgel.
A tempomatot mindenki mondjuk ugyanarra a sebességértékre.
Mert sokan azt hiszik, akkor az jó. Sokan azt hiszik, hogy akkor tud a legtöbb autó elhaladni Budapestről a Balatonra, hogyha gyorsabban mennek. Nem.
Inkább ha azonos sebességgel.
Ha azonos sebességgel, és lényegesen a megengedett sebesség alatt. Tehát, hogyha ezzel a 80-90 km/órával megyünk, akkor tud egységnyi idő alatt a legtöbb autó eljutni a Balatonra.
Hát ezt kéne szorgalmazni, vagy megértenünk, igen. Egyébként a Magyarországon a technikai feltételek adottak lennének ehhez az átlagsebességméréshez, tehát a VEDA rendszer tudná ezt?
Hát a VEDA rendszer az mindent tud, mindent is tud, ahogy szokták viccesen mondani, de ezek a VEDA rendszernek a kapui nyilván nem úgy vannak kialakítva a helyszín tekintetében, amiről az előbb beszéltünk. Tehát a VEDA kapuk között mindenre van lehetőség letérni, felhajtani, de természetesen ez is tudná, hiszen hogyha azt a pár embert megfognánk, aki az M7-es autópályán mondjuk a Budaörsi úttól Székesfehérvárig a normális, mit tudom én, 32 perc alatt, 13 perc alatt jutott el, akkor teljesen egyértelműen őt ki tudjuk szűrni. Tehát ma is ezek működhetnének, de sokkal logikusabb lenne meghatározni azokat a helyszíneket, ahol érdemes ezt újabban kiépíteni.
Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben a mikromobilitásról és az ehhez kapcsolódó eszközökről, hiszen itt jönnek az újdonságok igazán. Igen. Mert hogy ezek az eszközök a korábbi Kressz vonatkozásában még nem nagyon voltak, vagy hát nem is voltak, ugye az elektromos rollerekre gondolhatunk, és egyúttal mondhatjuk azt, hogy ez tűnik most a legsürgetőbb feladatnak, mert ugye az utcán járva, vagy autót vezetve is azt érezhetjük, és hát abból is ezt érezhetjük, hogy a Kressz módosítás előtt már várhatóan lehet, hogy ezek az új szabályozási metodikák vagy módozatok már életbe is lépnek. Szóval ez nagyon sürgető változás.
Ez nagyon sürgető, ez nagyjából 8-10 éve nagyon sürgető. Nem tudok magyarázatot adni arra, hogy a jogalkotó az elmúlt 8-10 évben miért nem lépett a elektromos mikromobilitás tekintetében a Kressz bevaló integrálás terén. Nem tudom. Először volt egy olyan fellángolás, hogy módosítsuk a Kresszt, aztán jött a fellángolás, hogy csináljunk új Kresszt, akkor nem módosítjuk, majd az új Kresszbe rendeződik. Most a legújabb, hogy az új adminisztrációnak az az elgondolása, hogy egy gyors módosítással a mikromobilitási szabályokat beemelik a régi Kresszbe, egy módosítással, és majd későbbiekben pedig kiadják az új Kresszt, amiről beszéltünk a korábbiakban. A mikromobilitással mi a probléma? Az a probléma, hogy új eszköz, tehát új szabályok kellenek. A hatályos Kressz szerint az egyértelmű, hogy ezek az eszközök járműnek minősülnek, de nincsenek jármű kategóriába sorolva. Ami azt jelenti, hogy minden olyan szabály vonatkozik az ilyen járművel közlekedőkre, ami szabály minden járművezetőre vonatkozik. Tehát az úttesten kell mennie, tehát a tilos jelzésnél meg kell állnia, a jobbról jövőnek elsőbséget, stb. Viszont nincsenek speciális szabályok, mint például a motorkerékpára, vagy a segédmotoros kerékpára. Speciális szabály mi lehet? Az, hogy milyen vezetési jogosultsággal lehet vezetni. Speciális szabály lehet az, hogy milyen életkorral lehet vezetni. Speciális szabály lehet az, hogy milyen védőfelszerelést kell használni.
Amíg a sisak, igen.
Például a sisak. Tehát jelenleg ilyen szabály nincsen. Tehát jelenleg csak azt tudjuk, hogy ezek járművek, a jármű közlekedésre vonatkozó szabályok szerint kell alkalmazni, amiből az is következik, hogy a járdán a mai szabályok szerint nem volna szabad velük közlekedni.
Most én a tervezetben azt láttam, hogy itt két kategória lenne az elektromos rollereknél, a kis és nagy teljesítményű rollerek, és a kis teljesítmény, ami, ha jól emlékszem, akkor ilyen 25 km/h sebesség alatt van megjelölve, azok továbbra is mehetnének a járdán, de hát azért egy járdán közlekedő, mondjuk 20 km/h sebességgel közlekedő elektromos roller, hát nem tudom.
Az a baj ezzel, hogy a Kressz jogszabály az nem a Rákóczi út és a Nagykörút által határolt területre vonatkozik, hanem az ország minden közútjára és közforgalom előre el nem zárt magánútjára. Tehát a kis települések járdáján, ahol hetente egy gyalogos közlekedik, hol van nagyobb biztonságban az elektromos rolleres? Az úttesten, ahol a kamionok dübörögnek, vagy pedig a járdán, ahol el tud poroszkálni úgy, hogy nincs egy gyalogos. Ugye, hogy árnyaltabb már akkor a helyzet? Tehát olyan szabályt kell alkotni, ami minden szituációra alkalmazható. Az én javaslatom nagyon egyszerű, az elektromos roller az úttesten közlekedjen, ne a járdán. Ez az alapszituáció, de ha mindenki számára az a nagyobb biztonság, hogy ő a járdán közlekedik, akkor közlekedjen a járdán. Tehát egy nagy forgalmú út mellett lévő nagyon széles járda, ahol nincs gyalogos, világos, hogy akkor a gyárdán fog közlekedni. Milyen sebességgel? Olyan sebességgel, hogyha ott gyalogos előkerül, akkor bármilyen konfliktus alakul ki a gyalogos és a járművezető között, mindig, minden esetben a járművezető lesz a felelős. Ezt jogilag meg tudjuk fogalmazni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha tele van a járda gyalogossal, akkor az elektromos rolleres leszáll és tolja, mert máshogy nem tud menni. Ha üres a járda, akkor miért nem mehetne 22-vel is akár?
Igen.
Úgyhogy ezt jogilag meg tudjuk fogalmazni, ha lesz ebben társadalmi konszenzus, akkor ez lenne szerintem a mikromobilitási eszközök közlekedésének helyes szabályozása, hogy mindenki menjen a maga helyén, de ha vendégségbe megy, akkor ott alkalmazkodik a házigazda szabályhoz.
Érdemes egyébként gondolkodni itt életkori határokban is, kötelezően előírt védőfelszerelésben, sisakban, vagy akár valamilyen kötelező képzésben, netán vizsgában is, ezeknél a járműveknél?
Hát a vizsgát én annyira nem gondolnám, mert ezeknek nagyon egyszerű a kezelésük, és mindenki általános iskolás fizikából megtanulta, hogyha a kicsi kerékkel közlekedik, akkor a kiskövön is megakad, és a feje fog elsőnek földet érni. Persze ezt lehet azért oktatni nekik, minden ilyen bérléssel foglalkozó céget köteleznék arra, hogy egy ilyen véres szórólapot adjon a járművezető jelöltnek, mint ahogy a cigarettás dobozokon is ott van a cigarettázás veszélye, fölhívni a figyelmét, hogy miért kell ezzel óvatosan közlekedni. Sokkal óvatosabban, mint a kerékpárral, pont ugye a kerék átmérő miatti fizikai jellegzetességekre. De a védőfelszerelés előírása az már sokkal fontosabb kérdés, mivel sokkal gyakoribb a felsérülés ezeknél az eszközöknél, mint a kerékpárnál, ezért az elektromos rollerre mindenképpen én javasolnám a védőfelszerelés használatát. Tehát egy olyan sisakot, ami nem csak a fejet, hanem az arckoponyát is védi.
Kerékpárosoknál is kellenének, vagy jöhetnének új szabályok. Én itt azt láttam, hogy eredetileg tervben volt itt is a kötelező sisakviselés, aztán ezt csak 14 év alatt teszik kötelezővé,
hát vagy még
várhatóan,
akkor sem,
vagy még akkor sem.
Ez olyan társadalmi ellenállást váltott ki a kerékpáros társadalom részéről, hogy lehet, hogy itt a jogalkotó azt fogja mondani, hogy ezt elengedi.
Nem szerencsés? Nem.
Hát
úgy
közlekedésbiztonsági szakértőtől nem fogunk olyat hallani, hogy ne használjunk védőfelszerelést, ezt támogatnám.
Van itt még egy érdekes dolog, ami szintén az új kresszben lelhető fel, ez a vegyes használatú sáv kialakítása, hogy egy méter széles sávrész az úttest szélén a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak, vagyis az úttest jobb szélére húzódva közlekedhet kerékpáros és gyalogos.
Igen.
Nem félő, hogy ez csak tetézi a baleseti kockázatokat, de hát mondjuk akár nem. A közlekedésbeli indulatokat is.
Nem, ez tisztázza, mert ez jelenleg is így van. Tehát, hogyha nincs járda, akkor a gyalogosnak az úttesten kell közlekedni. Jelenleg azt mondjuk, hogy az úttest szélén közlekedjen. Na most az autósnak mit mondunk? Semmit. Tehát azt mondjuk, ha ott látsz gyalogost, akkor ne üsd el. De egy világos szabályozással azt mondjuk, hogy minden úton, amin te mész, bármilyen is az az út, oda képzelsz egy virtuális sávrészt az úttest jobb szélére, ahol neked számítani kell arra, hogy ott kerékpáros, gyalogos, kézikocsis, bármilyen olyan lassabban, a forgalomnál lassabban haladó eszköz felbukkan. Ezzel növeljük a biztonságot, hiszen tudatosítjuk a járművezetőkben, hogy van ott egy ilyen virtuális sáv, ahol ezek az eszközök, ezek a gyalogosok előfordulhatnak.
Hát igen, gondolom, hogy itt a legbiztonságosabb dolog a kerékpárút.
Hát hogyha szétválasztjuk, persze.
Igen, én elég sokat kerékpároztam Hollandiában, és nem csak Amsterdamban, hanem más holland városokban is, ahol elkülönül nem csak a közúttól és az úttestől, hanem a járdától is a kerékpárút, tehát teljesen el van különítve, és hát az, hogyha megnézzük itt akár a budapesti kerékpárút hálózatot, hát azért az, hogy felfestünk egy csíkot az úttesten vagy a járdán, az azért még nem kerékpárút, még előszeretettel is nevezzük.
Igen, annak ezt én durvábban szoktam megfogalmazni, hogy forgalomtechnikát nem lehet kialakítani egy vödörfestékkel.
Így van, igen, hát akkor egyre gondoltunk most tulajdonképpen. Egyébként nyilván az autósok, még itt kerékpárutak és kerékpárosok, hogy az autósok azért gyakorta fogalmaznak meg olyan véleményt, hogy kerékpárosok, rolleresek nem igen ismerik a közlekedési szabályokat, vagy hát nem tartják be azokat. Ebből is van aztán az utcákon nap mint nap tapasztalható bekiabálás egymásnak. Feloldható valamilyen módon ez a helyzet, és tulajdonképpen itt most már a közlekedési moráról beszélhetünk, igen, hogy ne legyünk egymásnak ellenségei a közutakon.
Igen. Ugye társas játéktól
beszélünk, igen,
és nem arról beszélünk, hogy a másikat meg kell ölni. Mert nagyon nehéz. Tehát a napokban is volt halálos baleset, nem is egy ilyen kerékpárral kapcsolatos, hogy mindenhol elvárjuk a nagy jármű vezetőjétől, hogy vigyázzon a nála gyengébbre, úgy szoktuk mondani összefoglaló névvel, hogy a védtelen közlekedőkre. Persze vigyázzon, de hát ő a nagy jármű vezetőjének van az a holtere, amiről tudnia kell a védtelen közlekedőknek, és hogyha látja, hogy elég nyarodik az a kamion, akkor ne menjen tovább azért, mert neki van elsőbsége. Tehát nyilván a jogi felelősség nem kérdés. Tehát jogi felelőssége ilyenkor nincs a védtelen közlekedőknek, de mégis ő hal meg, tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ő is tudná azt, hogy nem megyünk bele olyan konfliktusba, ami nem jó. A másik pedig tényleg ez a morális kérdés, hogy sajnos azt tapasztalhatjuk magyar utakon, hogy mindenki azzal törődik, hogy ő odaérjen. Pedig azzal kéne törődni, hogy mindannyian odaérjünk. És ehhez csak az előzékenység, a türelem, az udvariasság vezet, hiszen vannak rutinosabb vezetők, vannak tapasztalatlanabb vezetők. Tehát ne feltételezzük, hogy az előttünk lévő azért megy lassabban, hogy minket bosszantson. Nem, azért mert megy lassabban, mert nem ismeri az utat, keresi a házszámot, keresi a várakozóját, bármi más, akkor menjünk türelmesen mögötte. Tehát ezek a legfontosabbak, hogy valahogy meg kéne érteni a jármű vezetőknek, hogy ez valóban egy társasjáték. És ez csak úgy képzelhető el, hogyha elindítunk egy biztonságos közlekedésen nevelési programot az általános iskolában, és szépen spirális rendszerrel minden egyes tanévben új és új ismereteket kapnak, hogy eljussanak a kerékpáros vezetéshez, utána 14 évesen a segédmotorkerékpár vezetéséhez szükséges ismeretekkel, de nagyon fontos, hogy nem kressz ismeretekkel, hanem közlekedési ismeretekkel. Tehát hogyan kell egymással ezt a társasjátékot játszani? És akkor persze 17 évesen a B kategóriához. De még egyszer nagyon fontos, hogy nem a kreszt kell megtanítani, hanem azt kell megtanítani, hogy hogyan tudunk toleránsan egymás mellett közlekedni.
Igen, ennek kapcsán azért az jut az eszembe, hogy vajon mennyire függ össze a közlekedésben megtapasztalható agresszivitás, vagy mondhatjuk az agresszivitásunk azzal, ahogy a hétköznapokban vagy a mindennapokban is viselkedünk egymással. És egyáltalán például az autó, mert ez talán jellemző dolog, hogy az autó, vagy hogyha az autóba ülünk, az vajon miért hozza elő belőlünk, vagy sokakból, hát a nem tudok más szót erre találni, mint a vadembert. Igen. A kedves halkszavú tanárember beül az autóba, letekert ablakból, kiabál, bevág, leszorít, és közben hangosan káromkodik. Igen. Szóval talán ezeken a dolgokon kéne változtatni, kellene.
De van egy mondás, Ilk professzor úrhoz köthető, hogy ki mint él, úgy vezet.
Igen.
Tehát a közlekedési morál az nem más, mint a társadalom morális szintjének megjelenése a közlekedésben. Tehát ha veszekszünk a postán a sorban állás közben, hogy ki volt ott előbb, akkor veszekedni fogunk a parkolóhelyre való beállásnál is, hogy ki volt.
Hát ezt kéne valahogy meghaladni, és valóban az oktatás erre, vagy valamilyen edukáció erre hasznos lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában Major Robert rendőrezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kar közbiztonsági tanszékének vezetője volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.